Tisztelt elnök úr, kedves vendégek, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Először barátilag akkor mégis hozzád szólnék, mert pontosan ezzel a hozzászólásoddal lőtted le az egyik poénját ennek az előadásnak, ezzel az 50 000 aranyos ajándékkal, de legalább most már tudni fogják, hogy miről van szó. Tehát, egyáltalán nem. Tehát az előadásomban a James Joyce Ulysses-ének egy bizonyos mozzanatát fogom összekapcsolni, konkrétan a Leopold Bloom Magyarországról származó, családilag Magyarországról származó zsidó, ír zsidó embernek, a állampolgárnak a víziójában történő megkoronázását. Az előadás címe egy idézet, magyar fordításban: az Ulysses, mint az osztrák-magyar birodalom utolsó nagy művészeti produktuma, az alcím Ferenc József és Leopold Bloom koronázása. A főcím, az idézet, az Anthony Burgess-nek az életrajzi művéből származik, ami még nincs magyarra lefordítva: You've had your time, being the second part of the confession of Anthony Burgess. Tehát az ő önéletrajzi művéből. Több szerző igen fontosnak tartja Arthur Griffith The Resurrection of Hungary, A Parallel for Ireland című művének szerepét Joyce magyarság képének kialakulásában. Az Ulysses bordély fejezetében, Bloom királlyá koronázásának eseményében Joyce első Ferenc József 1867-es koronázásának ceremóniáját írja le, melyről Griffiths könyvéből tájékozódhatott. Az Ulysses említett egyetlen rövid részletét hasonlítom össze az 1867-es koronázással, annak írvisszhangjával, valamint a visszhang parodisztikus, dekonstruált lecsapódásával Joyce regényében. A történelmi elbeszélések létrehozásán túl figyelembe tarthatnak számot a Joyce-féle kritikus hangvétel olyan kifejeződései, mint a profanizáció, a blaszfémia, a dekonstrukcióban megőrzött szakralitás, pontosabban az, hogy mindezek miképpen állítják elő a regény egyik kulcsfontosságú részének szövegét. A tanulmány az osztrák-magyar monarchia területénél zsidóságnak az uralkodóval való kapcsolatát abban a nézőpontból szemlélteti, melyet Joyce hozott létre, akinek trieszti évei idején igen szoros kapcsolata volt a helybéli, nagyrészt Magyarországról közelebbről valószínűsíthetően Erdélyből származó zsidó polgári réteggel, akik új környezetükben lelkes olasz kultúra és művelődés szervezőkké, és nem utolsó sorban irredentákká váltak. Sokrétű és bonyolult történeti, politikai és társadalmi viszonyok között élt tehát Joyce azokban az években, amikor Triestben tartózkodott, de Griffiths művével és a magyarokkal már a hazájában töltött években megismerkedett. Ferenc József 1867. június 8-án a budai Mátyás templomban történt koronázásával kapcsolatban az egyik legszembe szökőbb annak anakronisztikus jellege volt. Mind a szemtanúk, mind a későbbi történetírók kitérnek erre a jellemvonásra. Arthur Griffiths megemlékezik a kölcsönös kiengesztelődés bizonyítékairól. 1904-es műve a magyar történelem példáját, a kiegyezést nyújtja az íreknek. Joyce Ulyssesze abban az Írországban játszódik, melyhez a mintát az író sok tekintetben az osztrák-magyar monarchiából, főként Triestből veszi. A tényleges szintér Dublin és az emlékszintér az osztrák-magyar monarchia Joyce összeurópai nézeteit és elképzeléseit tükrözheti. Joyce Ulyssesének Kirkéről nevezett fejezete, mely túlnyomó részt Bella Cohen nyilvános házában játszódik, tartalmazza Bloom látomása részeként azt a jelenetet, melyet a szakirodalom főként első Ferenc József koronázásával szokott párhuzamba állítani, ugyanakkor a brit koronázási ceremóniákkal kapcsolatos jellegzetességei hülyen követik 7. Edward 1901-es koronázásának eseményeit. Mivel az elbeszélés folyamán a retorikai aktus szinte észrevétlenül tűnik át egyik tónusból a másikba, nehéz szabatosan meghatározni azt a helyet és időt a szöveg folyamatában, ahol a látomásnak a koronázásra, illetve a beiktatásra vonatkozó része kezdődik. Mintha Zoé, a cigarettát kérő prostituált indítaná Bloom azon szavait, melyet aztán a lány választási beszédként kezd említeni. Ez a szövegkörnyezet teremti meg előbb Bloom Dublin polgármesterét, javatásának, majd ezzel összefüggésben koronázásának alapját. Elsőként a fáklyás menet említhető, mint szövegpárhuzam Griffiths tudósítása és Joyce műve között, csak hogy ez a fáklyás menet Griffithsnél nem az 1867-es koronázáshoz kapcsolódik elsősorban, de az azt megelőző sikertelen próbálkozásokhoz is, hogy az udvar szimpátiát keltsen a magyarokban a császár iránt. Hasonló dicstelen szerep jutott a cikk sorozatban a diadalíveknek is, melyek közül a Bécsit a császárváros polgársága gyújtotta fel Griffiths közlése szerint. A tűzijáték Blum koronázásán szintén egyszerre idézi a passzív rezisztencia idején zajlott sikertelen császári pacifikálási kísérleteket, ahogy ezekről Griffithsnél olvashatunk, és a koronázási ünnepséget is. Figyelemre méltó, hogy Griffiths a spontán szimpátia látogatásokat éppen olyan körültekintő részletességgel írja le, különös tekintette a felvonulások rendjére és részvevőjére, mint később a koronázási ünnepséget. A forgatókönyv is hasonló. Megérkezés, vonulás, ünneplés, étkezés, tűzijáték és vagy fáklyás menet. A továbbiakban az Ulisszesz elbeszélése rátér a királykoronázásnak közvetlenül megfeleltethető párhuzamokra, melyek kezdetben még a brit hagyományokat tükrözik, de a paródia és a dekonstrukció jegyében már ekkor keverednek ezek a hagyományok ír és zsidó utalásokkal, később magyar vonatkozásokkal. Előre elnézést kérek a botrányos ír kiejtésre, mert ami tulajdonképpen nem is létezik. Nem az ír kiejtése. A Cead Mille Fajte jelmondata a Mátóv Meleh Iszraellel együtt olvasható kifeszített szalagokon, megjelenik a kivonulás felhőoszlopa az Ószövetségből, a katonazenekar a Kol Nidrét játsza. Később Blumról, mint a legkatolikusabb királyi felségről beszélnek, mely meghatározás első Ferenc Józsefre is vonatkozott, csak hogy mindez mellett Kosszarv Kürt szava harsan, s Blum Héber halandzsát, mert nem tud valójában héberül, Héber halandzsát zagyvál uralkodói proklamáció helyett. A császári sas, a kelta ruházat és egyéb viselet részletes ikonológiája, mely jelentésképző mind az ír, mind a verszi mitológiában, az iménti jelképekkel együtt mutatkoznak. Ez utóbbi paródiája lehet, amikor Blum az őt ünneplő tömegnek bemutatja, hogy zöld zoknit visel. A viselet paródiája visszautalhat első Ferenc József 1865-ös látogatására a Magyarországgyűlésen, ahol magyarul szólalt meg és magyar öltözetet viselt, ahogy ezt Griffiths leírja. A díszes felvonulás abszurditásba fordul a hosszas katalógusszerű felsorolással, és így idéződik meg első Ferenc József koronázásának anakronizmusa. A Joyce-i parodisztikus menet szigorúan követi a Griffiths-től tudható rendet, a magyar főrendeket természetesen a nekik rangban és hivatalban megfelelő írméltóságok helyettesítik. A résztvevők lajstromának végén groteszk és nonsens foglalkozások képviselői címerei szerepelnek. Itt említi az elbeszélő először Szent István vas koronáját, melyről szintén Griffiths-től volt ismerete Joyce-nak. A menet leírásának végére Blum Dublin polgármesteréből uralkodóvá válik, bárhogy Írország királya lesz-e, vagy Britanniáé, esetleg az Új Jeruzsálemé, ez nem derül ki egyértelműen. Koronázási ékszerei között keverednek az angol királyi jelképek a magyar koronázási jelvényekkel, s lova is fehér, mint a magyar uralkodóé, de vörös farokkal és sörénnyel, mely színösszeállítás inkább a kelta mítoszok színszimbolikáját idézi. Down és Connor püspökének kijelentése teszi egyértelművé, hogy ők a koronázáson vesznek részt, az elbeszélés montás, illetve multikulturális jellegét. I here present your undoubted emperor, president and king chairman, the most serene and potent very present ruler of this realm. God save Leopold the First fordításban, Kappanyos Andrási fordításában. Íme bemutatom nektek a ti igazi császárelnökötöket és királyigazgatótokat, birodalmunk legbelátóbb, leghatalmasabb és legerősebb kezű uralkodóját. Isten óvja első Lipótot. Pontosan összefoglalja mindazt, amit Joyce Trieste tartózkodása alatt az osztrák-magyar közös történelmből tudott, illetve fontosnak tartott, beleértve a tévedéseit is. Első Lipót egyértelmű utalás első Ferenc Józsefre, amennyiben a név előtti sorszám tökéletesen és tragikusan fölösleges. Blum esetében fiúágon családja kihalt Rudi fia idő előtti halálával, másrészt az osztrák-magyar uralkodó is utolsó volt azon a néven, melyen elsőnek kellett volna lennie, sőt 1916-os halála után már csak negyedik Károly követte a magyar trónon. Blum fiának neve, a Rudi, természetesen Rudolf trónörökösre is vonatkozik. Mindehhez érdemes hozzáolvasni mindazt, amit Joyce Trieste történelméről tudott. Első Lipót császár volt az, aki a trieszti zsidókat mindig megvédte a városi tanástól, de a pogrom kísérletektől is, és a lovasszobra Joyce hétköznapi látnivalói közé tartozhatott trieszti évei alatt. Mindezen kívül összekeveredni látszik Szent Lipót és Szent István patronusi szerepe is az Ulisszesz körüli vizsgálódások során. Előbb ugye Ausztria, még utóbbi Magyarország. Magyarország szentje. További izgalmas osztrák-magyar egyezésre adhatna okot a magyar fordítás azon részlete, melyben a főurak életünket és vérünket felkiáltást hallatnak. Ennek azonban az eredeti szövegben nincs nyoma. Nem a latin vitament sanguinem angol megfelelője hangzik el, csupán a sokkal prózaibb életünket és testi épségünket elnézést formula. Megjelenik viszont a magyar királyi osztály sorsjegy újfent parodisztikus szövegkörnyezetben, és ez utóbbiról Joyce a trieszti évek alatt valóban szerezhetett tapasztalatot. Az uralkodói kegy megnyilvánulásaként értelmezhető a sorsjegy osztogatása, és ez utalhat első Ferenc József szándékára, melyel a Levert szabadságharc áldozatainak és azok hozzátartozóinak sorsát szerette volna említeni, hogy erről szó volt. Blum személyében egyesül a közép-európai monarchia mindkét államalkotó egységének hagyománya, hiszen a szabadságharcra való egyértelmű utalásokon túl egy nehezen értelmezhető riposzt is olvasható a koronázási látomás szövegében, mikor Joe Hines, a Kiklopelja fejezet egyik mellékszereplője, megkérdi Blumot, miért nem visel egyenruhát. Az olyan választ ad, mely a magyar szabadságharc utáni kényszersorozottakkal és bebörtönzöttekkel való családi sorsközösségre utalhat. A magyar szabadságharcra való utalások nem egyértelműen pozitívak vagy patetikusak. Kossuth például úgy említődik, mint olyan híresség, akinek arcvonásait Blum utánozza, de cirkuszi módon, tehát nevetségessé teszi. Demitizációja talán annak köszönhető, hogy Arthur Griffith cikk sorozatának első megjelenését követően újabb, alaposabb értesülések birtokában felülbírálja saját nézeteit, melyek eredetileg egyértelműen Kossuth pártiak voltak, és elítélték Görgeit. Az 1908-as kiadásban, melyet ismert Joyce is, jelentősen változtatott nézetein Görgei javára. A végeérhetetlen katalógusok és listák közül a genealógiai táblázatok sem maradhatnak ki, így Brini, pápai nuncius a látomás vége felé előadja Blum leszármazási táblázatát, mely Mózestől, Noén keresztül következetlenül hömpölyög a magyar ősök szombathely és virág említéséig. Az uralkodók jogait szavatoló lista tökéletesen nevetségessé válik, kitalált és gúnyos, mint például Eunuch nevű ősök említése által. Ezt megelőzi azonban egy még ennél is profánabb eredet magyarázat a Kiklopelja fejezetből, ahol a polgártársak Blum magyarországi zsidó eredetére mutatnak rá. Ezek a polgártársak antiszemiták. Görbe tükröt állítanak Griffith politikai elképzelései elé, mikor arról beszélnek, hogy Blum egy hitehagyott magyar származású zsidó lenne a felelős a kiegyezéshez vezető magyar politikai irányvonal Írországba exportálásáért, illetve annak megkísérléséért. Blum tulajdonképpeni koronázását lényegesen rövidebben beszéli el az Ulysses, mint Griffith cikke. Groteszk módon ugyan, de szigorúan követi a szépirodalmi mű a politikai pamfletet. Blumot William Armagh érseke, az ír egyház primása esketi és koronázza, míg első Ferenc József egy Simor János esztergomi érsek. Lényeges különbség azonban, hogy miképp esküdtek a szereplők. Ferenc József esküjének kézjeleiről ellentmondásos ikonográfiai emlékeink vannak, többnyire jobb karját magasban lendítve heroikus pozícióban esküszik a fennmaradt képeken, de legalább ilyen gyakran látható apostoli királyhoz illően imára kulcsolt kézzel is. Ha feltételezzük, hogy a koronázási előírások nem változtak 1867 és 1916 között, akkor negyedik Károly koronázásának fotódokumentumaiból is kiindulhatunk, ahol jól kivehető, hogy az uralkodó hagyományosnak mondható módon jobb kezét könyökből felemelve teszi le ünnepélyes esküjét. Hasonló módon értelmezhető Székely Bertalan vízfestményen, melyet Erzsébet királyné számára készített a művész, az uralkodó kéztartása. Mármint Ferenc József. Ezzel szemben Blum a heréire, ezt most inkább nem mutatom, tett kézzel esküszik, és ez a mozdulat egyszerre lehet blaszfémikus, ismerve Blum nemi képzelgéseit, de mélyen szakrális is, amennyiben a heréikre tett kézzel elmondott eskü a római birodalomtól, az ószövetségi zsidóságon keresztül Indiáig elterjedt és bevett szokás volt az ókorban. Utolsó bekezdés. Arthur Griffith hangsúlyozza, hogy csak is a törvényesen koronázott magyar király uralkodhat Magyarországon, aki eleget tesz a magyar törvényeknek. Mindez igen könnyen összeegyeztető az írek mitikus királyválasztási ceremóniáinak előírásrendszerével, és ez parodisztikus dekonstruált módon bár de Joyce ki is használja az Ulysses-ben. Nem egyszerűen arról van szó, hogy az író köznevetség tárgyává tenné hazájának íratlan, sőt szentnek vélt hagyományait, hanem olyan szövegkörnyezetet teremt, melyben egyszerre valósulhat meg a folklór és a mitikus hagyományok pontos követése, más értelmezésben azonban mindezek maróan gúnyos paródiája is. Később a Finnegan's Wake hatalmas ívű történelmi látomásában, ugye ez a főműve a Joyce-nak, Joyce számára végre tökéletes teljességben valósulhatott meg az a Giambattista Vico ihlette történetiség, mely összetett értelmezői horizontjában már az Ulysses-ben is olvasható, és melyet Anthony Burgess így foglalt össze, és ezzel visszatérek az előadásom elejére, and then we are led on the pursuit the great cycle once more, the never-ending history of man, sinner and creator. Így hát arra sarkal, mármint Joyce, hogy kövessük újra a nagy kört, a bűnös és a teremtő végeérhetetlen történetét, az emberét. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.